Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai istentiszteletünkön. Úrvacsorai istentiszteletünk van, és ezért ennek megfelelően az alapigét is ehhez kapcsolódóan olvasnám fel. Pál apostolnak az Efézusi leveléből az első fejezet 7. versét. Tehát Pál apostol Efézusi levelének első fejezet 7. verse. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezünk az úrvacsora alkalmával, és ő maga mondta, hogy az ő halálát hirdessük, amíg eljön. Ez az ige rámutat arra, hogy milyen nagy jelentősége van Jézus Krisztus keresztáldozatának, ami életünkre nézve. Így olvastam az igében az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő benne van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata. Először is azt a kérdést szeretném föltenni, hogy miért van szükségünk váltságra? A Biblia már az Ószövetségtől kezdve világosan tanította azt, hogy amikor az ember vétkezik, szükséges, hogy az ő bűnének következtében megtegye azt, amit az Isten lehetőségként ad az ő számára. Kain és Ábel történetéből tudhatjuk, hogy amikor Isten rendelése szerint mind a ketten elkészítették az áldozatukat, az egyik áldozat olyan volt, amit az Isten rendelt ki, ugye Ábelnak az áldozata, amely egy ártatlan báránynak a megölését jelentette, Kain esetében viszont olyan áldozat volt, amit az Isten nem rendelt a bűnök bocsánatára, és hát tudjuk a történetet, nem is erről szeretnék szólni, csak onnan, hogy tulajdonképpen innen indult a bűnrendezésnek az útja. Isten mindig megszabta, hogy milyen módon lehet bűnbocsánatot nyerni, és mielőtt a zsidó nép létezett volna. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám utódaiból születtek, tehát abból lett a zsidó nép, mint választott nép, de már előtte 2000 évvel is létezett az emberiség, akkor még nem volt zsidó nép, de ugyanúgy megvolt a lehetőség, és az isteni rendelés szerint be kellett mutatni azt az áldozatot, amely biztosította számukra a bűnbocsánatot. Egy ártatlan báránynak a megölése nem kis dolog. Az az ember, aki vétkezett, még mielőtt az Isten elrendelte volna a templomi szolgálatot, vagy a Szent Sátor szolgálatát, már azelőtt is ez az útja volt, hogy amikor vétkezik az ember, vigyen egy ártatlan bárányt, egy ép, fiatal állatot, és vallja meg a bűnét, rátéve a kezét ennek a báránynak, és utána saját kezüleg ölje meg a bárányt, és mutassa be ezt az áldozatot az Istennek. Mire mutattak ezek az áldozatok? Aztán majd ugye később a papok segítségével történt ez az Ószövetség idején. A vétkező ember, a bűnbánó vétkező ember, mikor hozta az áldozati állatot a Szent Sátorhoz vagy a templomhoz, a pap szerepe a közbeni járás volt, hogy felfogott az állat véréből, amit a bűnbánó megtett, amikor megölte a bárányt, és ezt a vért ebből a vérből egy kis edénybe gyűjtött össze, és ezt bevitte a szentélybe, és a kárpit felé hintette. mi volt ennek a jelképes cselekedetnek a lényege? De volt olyan eset is, amikor az oltár szarvát kellett megkenni a bárány vérével. Mi volt a lényege ennek, amit a pap végzett? Hogy az Isten úgy tekintette, hogy a bűnbánó bűnös, amikor megvallotta az állat fején a vétkét, akkor tulajdonképpen azáltal, hogy megölte a bárányt, mivel a vér az élet hordozója, ezért a véren keresztül, ugye amikor a pap felfogott belőle, ő vitte tovább ezt a jelképesen ezeket a bűnöket, és amikor a kárpit felé hintette a szentély első felében, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy az elkövetett bűnt, amit megbánt a bűnbánó vétkező, azt ideglenesen a szentélyre hárították. Egy évben egyszer volt, amikor a főpap a nagy engesztelési ünnepen megtisztította a szentélyt az ott jelképesen összegyűlt bűnöktől, ami egész év folyamán ugye, ilyen módon a szentélyre lett hárítva. És tulajdonképpen a bűntől való szabadulás, a bűn eltörlés ilyen módon történt a jelképek által, és ezt tulajdonképpen 4000 éven keresztül a nép, először csak azok, akik ugye a Ádám Éva után születtek, aztán a zsidó nép, ezt gyakorolta, és ezzel mint egy előre mutatott ez a jelkép, hogy majd lesz valaki, aki eljön, lesz egy megváltó, aki mint egy ártatlan bárány eljön erre a földre, és az életét adja azért, hogy a mi bűneinkért ne nekünk kelljen meghalni, hanem ő magára veszi, és ő lefizeti a mi bűneinknek a büntetését. Tulajdonképpen minden egyes áldozati bárány, minden egyes áldozat erre mutat előre, hogy jönni fog a megváltó, aki az életét adja azért, hogy a mi bűneink bocsánatát elnyerjük. Itt, ahogy olvastuk Pál apostol Efézusi levelében az igét, azt olvastuk, hogy ő benne van a mi váltságunk az ő vére által. Pál apostol azt is írja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát amikor valaki vétkezik, akár csak egyet is, a vétke következtében meg kellene halni a bűnös embernek. Az Isten végtelen kegyelme által örök idők előtt, még az ember teremtése előtt egy olyan tervet készített, hogy amikor az ember meg lesz teremtve és elbukik, akkor maga az Isten vállalja magára az ember bűnének a büntetését. Azt mondja a Szentírás, hogy Krisztus és az Atya között békesség tanácsa volt. Ez egy olyan megegyezés volt, amelyben nem az Atya kényszerítette a fiút, hogy ő neki igenis el kell jönni a földre és az életét kell adni, hanem a fiú is önként vállalta szeretetből ezt a legnagyobb áldozatot, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, a szent angyalok imádatát, és eljön erre a földre, megszületik, mint egy kis gyermek, egy csecsemő Betlehembe, a mi természetünket, a mi külső emberi alakunkat veszi magára, és amikor eljön az idő, akkor a mi bűneinket magára véve az életét adja a kereszten. Tulajdonképpen erre a kereszthalára emlékezünk, és azért is mondja itt az ige, hogy az ő vére által van a mi váltságunk, a mi megváltunk, ami ezért adta az ő életét, hogy bennünket megmentsen, és azt mondja, hogy a bűnök bocsánatára. Sokszor nem tudjuk felfogni, hogy mekkora dolog a bűn, hogy már egyetlen egy bűn következtében is az embernek meg kellene halni. És nem ezzel a halállal, amivel meghalunk, mikor megöregszünk, hanem a kárhozat halálával, ahonnan már nincsen feltámadás, ahonnan már nincsen visszaút, hanem végleges megsemmisülés. Jézus Krisztus ezt a végtelen áldozatot vállalta értünk, hogy meghaljon helyettünk, mint helyettesünk a mi bűneinkért, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Pál apostol a Római Levél 6. fejezetében kimondja ezt a 23. versben, hogy a bűn zsoldja a halál, és az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. A bűn fizetsége, a bűn ára a halál, a kárhozat halála, de az Isten kegyelmi ajándéka ott van, az pedig az örök élet. És ezt csak Jézus Krisztuson keresztül kaphatjuk. Ő általa részesülhetünk ebben a kiváltságban, hogy a mi bűneink büntetését ő maga is lefizette. Most talán felvetődhet az a kérdés, hogy hát hogy halhatott meg Jézus azokért az emberekért, akik még az Ószövetség idején éltek. Mert hogy Jézus meghalt a történelemnek egy bizonyos idejében, körülbelül 2000 évvel a teremtés után, és akik akkor éltek és utána születtek, az természetes, hogy ők az ő kereszt áldozata által bűnbocsánatot nyernek. De az ószövetségi hívők, akik már rég meghaltak arra, mire Jézus földre született, hát ők tulajdonképpen előlegképpen kapták meg, és azáltal, hogy bemutatták a bárány áldozatot, ezáltal, hogy megvallották és megbánták őszintén a bűneiket, ezáltal, mint egy előlegképpen Jézus áldozatára tekintve kaphatták meg a bűnbocsánatot. Így tulajdonképpen minden emberre kihatott Jézus Krisztus áldozata, függetlenül attól, hogy a történelem elején, vagy pedig Jézus Krisztus halála után élt és született meg. Ez a végtelen szeretet, amellyel az Isten ilyen módon gondoskodott a mi megváltásunkról, az úrvacsora alkalmával azért is szükséges megemlékeznünk, mivel ugye Jézus maga is mondta, hogy az ő halálát hirdessük, amíg eljön. Az ő második eljöveteléig érvényben van mindez, és ahogy az Ószövetség idején létezett a Páska ünnep, ami az Egyiptomból való szabadulásnak az emlékünnepe volt. Mi volt annak a lényege? Hogy a Páska alkalmával megölt ártatlan báránynak a vérével meg kellett kenni az ajtó félfát, és az öldöklő angyal elkerülte ezeket a családokat, ezeket a zsidó családokat, akik hittek a bárány vérében, és ez a vér is Jézus Krisztus áldozatát jelképezte és mutatott előre. Amikor Jézus az utolsó vacsorán találkozott a tanítványaival utoljára, ez egy nappal a Páska ünnepe előtt volt. Ez volt az az alkalom, amikor utoljára fogyasztott el a Páskát a tanítványokkal, és ez volt az az alkalom, amikor egy új ünnepet iktatott be, mégpedig a Páska helyébe az úrvacsora ünnepét. Szeretném hangsúlyozni, hogy az úrvacsora ünnepét, nem a húsvétot. Ugye aztán a kereszténységben később ez változott, nagy viták folytak felőle, hogy Jézus Krisztus áldozatára való emlékezéskor, hogy mikor is legyen a húsvét, és hát a nagy viták lezárásaképpen meghatároztak egy olyan időpontot, amely nem egy fix idő volt. Ugye a zsidóknál az első hónap 14. napján kezdődött a Páska. Tehát Nisán 14-én az mindig egy fix nap volt, függetlenül attól, hogy milyen napra esett. Később, amikor a viták lezárása képpen egy olyan közös megegyezés született, hogy ez az időpont ne egy fix időpont legyen, hanem változó. A tavaszi holtöltéhez igazították, és ezért van, hogy egyik évben ennyedikén van a húsvét, a másik évben pedig egy más időpontban. Mi azt a példát követjük, amit az Úr Jézus Krisztus megadott a mi számunkra, mert valójában minden egyes úrvacsora az ő kereszthalálára való emlékezés. Nem csak egy évbe egyszer, hanem ahány úrvacsorát tartunk, annyiszor Jézus Krisztus halálára emlékezünk, amely által megszerezte a bűnbocsánat lehetőségét a mi számunkra. Isten jól ismer bennünket, tudja a mi bűneinket. Az úrvacsora egy boldog örömünnep. Nem a kesergésnek az ünnepe. Azért hirdetjük meg úrvacsora előtt az önvizsgálat idejét, hogy az embernek legyen alkalma elrendezni a bűneit, átgondolni az életét, hogy amikorra már az úrvacsorán a szent jegyeket magához veszi, akkor már tulajdonképpen arról bizonyosodhat meg, hogy az Isten megbocsátotta az ő bűneit. Nagyon fontos tehát, hogy az úrvacsorán úgy jelenjünk meg, hogy elrendeztük a dolgainkat. Az utolsó lehetőség erre még a lábmosás alkalma, amikor még egy alkalmat kapunk arra, hogyha valamelyik testvérünkkel nem rendeztünk el valami bűnt, hogy akkor kölcsönösen megbocsássunk egymásnak. Jézus Krisztus áldozata által az úrvacsoránál emlékezhetünk arra, hogy mi volt az ára, mekkora ára volt annak, hogy mi bűnbocsánatot nyerhetünk. Nem úgy van, hogy hát az Isten megbocsát nekünk, ugye az a dolga, mert ő az Isten, és akkor megyünk, és gyakorlatilag nem változott meg az életünk, hanem igazából arra kell megtanítani Isten bennünket, hogy tényleg komolyan vegyük a bűnt, és hogy értékeljük azt, hogy mekkora árat kellett fizetni az Istennek azért, hogy nekünk bűnbocsánatot adjon. Mekkora volt ennek az ára? Péter apostol azt írja a levelében, hogy mi nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Ami ajándékunk, a legnagyobb kincs, a legnagyobb érték. De így úgy van a világban is, hogyha valakitől ajándékot kapunk, mikor tudjuk igazán értékelni? Ha tudjuk, hogy mibe került az ajándékozónak az, amit adott. Ha ő neki a fölöslegéből valamit adott, akkor nem is fogjuk annyira értékelni. De ha tudjuk azt, hogy az illetőnek nagyon sok, és szinte mindenét odaadta csak, hogy az ajándékot nekünk adhassa. Csak egy példára szeretnék hivatkozni. Mária Magdaléna, amikor Jézus halála előtt megkente őt ebből a drága kenettel, mindenét odaadta. A legértékesebb volt. Ugye még a tanítványok is, ugye Júdás vezetésével felhördültek, hogy mire való ez a tékozlás, hiszen el lehetett volna adni, sok pénzért is lehetett volna adni a szegényeknek. Jézus igazán értékelte Máriának ezt a háláját, amivel kifejezte ezzel a drága ajándékkal. Kedves gyülekezet, ehhez képest sokkal hatalmasabb ajándék az, hogy mi Jézus Krisztust kaptuk megváltónak, hogy az ő életét áldozta fel azért, hogy bennünket megmentsen, és ne kelljen a kárhozatban elvesznünk. A Biblia szól arról is, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy az Isten megbocsássa a bűneinket. János apostol első levele, első fejezet 9. versében azt írja az apostol, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa, és hogy megtisztítson minden hamisságtól. Ebben az egy igében találhatunk feltételt, és találhatunk ígéretet. Egy feltétel, és kettő ígéret. Azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, ez a feltétel, és mi az ígéret? Hogy megbocsát, és hogy meg is tisztít. Mi a kettő között a különbség? Mi a különbség a megbocsátás meg a megtisztítás között? Hát ha úgy vesszük, hogy a megbocsátás az lehet egy jogi dolog is, hogy valaki elkövet egy bűnt, és hát nem kell fizetni azért, nem kell büntetést elszenvedni, de attól még az illető nem biztos, hogy meg fog változni. Hogy hozzáteszi az ige azt, hogy meg is tisztít az Isten, ebben az is benne van, hogy egyrészt jogi szempontból tényleg az Isten nem bocsáthat meg úgy, hogy nincsen fedezete az ő bocsánatának. Vagy a bűnösnek kell meghalni, vagy a helyettesnek, Jézus Krisztusnak, aki a mi megváltunk. A kettő közül valakinek, és azt mondja, hogy meg is tisztít bennünket. Az úrvacsorának a lényegében az is benne van, hogy az Isten megtisztít bennünket a mi bűneinktől. Milyen a mi szívünk, hogy meg kell tisztítani a bűnöktől? Jeremiás proféta azt írja az igében, hogy csalárdabb a szív mindennél, Jeremiás 17. fejezetében. Csalárdabb a szív mindennél, gonosz az, Ebben Jeremiás próféta kifejezi azt, hogy tényleg az emberi szív olyan, amit az Istennek meg kell tisztítani. Nem elég az, hogy ő megbocsátja. Jogilag nem kell felelnünk a bűnünkért, úgy mondom, hanem ő tényleg meg is tisztítja a mi szívünket. És hogy milyen nagy dolog a bűntől való megtisztítás? Gondoljunk csak Dávid királyra, akit úgy szoktunk emlegetni, mint az Isten szíve szerint való király, nem azért, mert bűntelen volt, hanem azért, mert olyan őszinte volt a bűnbánata, amit le is írt a 51. Zsoltárában, és ebben világosan elénk tárja az, hogy milyen is az igazi bűnbánat, és mi az, amit ő kért az Istentől. Csak egyetlen egy verset szeretnék ebből idézni. Azt mondja Istennek, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és erős lelket újíts meg bennem. Hogy mekkora dolog az, hogy az ember tiszta szívet kapjon, itt az Isten teremtő hatalmára van szükség. Nem csak annyit kér az Úrtól, hogy Uram, adj nekem tiszta szívet, mert ennyit is mondhatott volna. De ő tisztában volt vele, hogy az ő bűneinek a következtében olyan a szíve, hogy azt megváltoztatni ember nem képes. Csak egyetlen egy módon az Isten teremtő hatalma képes kitisztítani az ember szívéből minden bűnt, minden hamisságot. És kedves gyülekezet, nekünk is ezt kell kérnünk az Úrtól, hogy Uram, te teremts bennem tiszta szívet. Vedd el a kőszívemet, és adjál 20 szívet nekem, és adjál tiszta szívet, hogy én a te utaidon tudjak járni. Most egy másik dolog, hogy ugye a feltételeknél és az ígéreteknél vagyunk, azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, mi kell, hogy legyen az őszinte bűnvallomás mögött? Amit Jézusról ír apostolok cselekedetei, azt mondja, hogy Izraelnek nem csak bűnbocsánatot, hanem bűnbánatot is ad. Tehát az igazi bűnmegvallás akkor elfogadható az Isten előtt, hogyha amögött őszinte bűnbánat van. Bibliai példákat lehetne sorolni, hogy voltak emberek, akik kimondták a bűnüket, de nem volt mögötte őszinte bűnbánat. És ezért nem is tudta az Isten megbocsátani nekik az ő bűnüket, vagy az ő bűneiket. De az őszinte bűnbánat ott kell, hogy legyen, és ahogy apostolok cselekedeteiben mondja az ige, ez is az Istennek az ajándéka. Mi emberek olyan gyengék vagyunk, olyan erőtlenek vagyunk, hogy nem vagyunk képesek arra sem, hogy szembeforduljunk a bűnünkkel, hogy megbánjuk. Nem tudom, ti voltatok-e úgy, amikor elméletileg tudtátok, hogy most valami rosszat csináltam, de valahogy olyan üresen kongtak a szavaim, hogy imádkozok az Istenhez, de érzem, hogy nincs igazi megbánás, nincs szembefordulás a bűnnel. Na ez az, amitől óv bennünket az Úr, és azt akarja, hogy őtőle kérjük az őszinte bűnbánatot is, mert erre is csak egyedül ő tud segítséget nyújtani a mi számunkra. Két bibliai példát szeretnék említeni a bűnbánatra. Az egyik Péter apostol esete, a másik Júdás. Júdás megvallotta az ő bűnét, amikor visszavitte a pénzt a főpapokhoz. Kimondta azt, hogy vétkeztemmel elárultam az ártatlan vért. Igazat mondott? Igen. De mi az, ami hiányzott? Az igazi megbánás, szembefordulás a bűnnel. És látjuk is a következményét, hogy mi lett azután. Azután következett az öngyilkosság. Ha az Isten valakinek megbocsátja a bűnét, ha őszintén megbánta, akkor nem ezzel folytatódik a további útja. Itt van a másik példa, jól ismerjük Péter apostol esetét. Elég súlyos bűn volt, amit Péter elkövetett, hogy esküdözéssel háromszor megtagadta az Urat, hogy nem ismerem ezt az embert, nincs semmi közöm hozzá. Pedig előtte megmondta neki, hogy mielőtt a kakas szólna, te háromszor megtagadsz engem. Honnan tudjuk, hogy Péter apostol tényleg megbánta a bűnét? Amikor megszólalt a kakas, eszébe jutott azonnal Péternek. Mit is mondott a mester neki? Én ott fogadkoztam és ígérkeztem, hogy ha mindenki elhagy is téged, ha az életemet kell adnom is érted, akkor sem tagadlak meg téged. És megszólal a kakas, szembesül Péter vele, hogy én a nagy, büszke ember, aki úgy gondolta, hogy mindenre képes vagyok, hogy még az életemet is feláldozom a mesterért, ennyire nem voltam képes, hogy én megmondjam azt, hogy én is ehhez az emberhez tartozok. Én is az ő tanítványa vagyok. És Péter, amikor rátekintett Jézusra, látta az ő szánakozó tekintetét, ugye ott volt a kihallgatók termében, a főpapnál, és ez a Péter kiszaladt a teremből, nem tudott tovább ott maradni. És keservesen sírt. Na ez a sírás volt az, ami az őszinte bűnbánatát mutatta. Ez a sírás, amit a boldog mondásokban úgy mond az ige, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Jó dolog a sírás? Nem minden esetben. Én úgy gondolom, van jó sírás, meg nem jó sírás. Ha azért sírok, mert elrontottam valamit, vagy valami visszavonhatatlan dolog következik, akkor az egy fájdalmas dolog. De miért van a boldog mondásban azonnal utána, hogy akik sírnak, azok megvigasztaltatnak? Nem a sírás a jó dolog, hanem az, hogy utána megvigasztaltatás következik. Ez teszi értékessé. Júdásnál nem látjuk, hogy ő neki ez igazán bekövetkezett volna, vagy igazán megtörtént volna. Péter esetében viszont megvolt. és ez az, ami mutatja az igazi, őszinte bűnbánatot. És amikor Jézus feltámadása után találkozik a tanítványokkal, hát ugye Péterről azért előbb-utóbb kiderült, hogy milyen súlyos dolgot tett. Ez a Péter, amikor ott volt a tanítványokkal együtt, akkor Jézus háromszor megkérdezte őt. Miért nem csak egyszer? Háromszor tagadta meg, ezért háromszor kérdezte meg őt. Azt mondta neki, hogy Péter, szeretsz engem? Jobban szeretsz engem ezeknél a többi tanítványoknál? Mi volt Péter válasza? Előtte mit mondott volna, mielőtt az egész eset történt? Hát persze, hogy jobban szeretlek, mint a többi tanítvány. Hát én mindenkinél jobban szeretlek. Péter csak ennyit mondott, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Már nem hencegett azzal, hogy ő sokkal jobban szereti, mint a többi tanítvány. Aztán amikor háromszor megismételte, a többi tanítvány is hallotta, hogy ez a Péter már nem az a Péter, aki előtte volt, hanem az a Péter, aki őszintén szembefordult a bűnével, és ezért mondhatta, ezért állíthatta helyre az ő apostolságát a többiek között, mert ez a Péter őszinte szívvel megtért az Úrhoz. Megváltozott az élete. Ezért említettem a két példát, hogy lehet így is, meg úgy is. Lehet így is megvallani a bűnt, meg lehet úgy is viszonyulni a bűn után. Az őszinte bűnbánat valóban igazi változást tud hozni az ember életében. És kedves gyülekezet, azt mondhatjuk el, amikor Jézus áldozatára emlékezünk, hogy erre van nekünk is szükségünk, hogy az Isten segítsen, hogy szembeforduljunk a bűneinkkel, hogy ne csak egy üres beszéd legyen az, hogy imádkozunk, és az Úr előtt megvalljuk, hogy ezt és ezt követtem el. Igazi megbánásra van szükség, és ez csak a Szentlélek tudja munkálni az ember életében. Jézus Krisztus áldozata, ahogy mondtam, a legnagyobb ajándék, a legnagyobb érték, ami ezüsttel, arannyal, semmilyen értékkel össze nem hasonlítható. Jézus mi az, amit tett, értünk. És itt most egy igét szeretnék olvasni, amit nem is olyan régen tanulhattunk a szombatiskolába. A Filippi levél második fejezetéből. Tehát a Filippi levél második fejezetéből a 6-tól a 8. versig így olvasom az igét. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Mit mond itt az ige? Jézus megaláztatása, megalázkodása fokozatosan történt. Először, amit mondtam, hogy békesség tanácsa volt az atya és a fiú között. Először kezdődött azzal, hogy egyetértett vele és önként vállalta, hogy leteszi az isteni hatalmát. De minden hatalom az övé volt, osztozott az atyával, a világ minden hatalmával. Letette az isteni hatalmát, utána vállalta azt, hogy kis csecsemőként megszülessen Betlehembe, emberi természetben eljöjjön, szembeszálljon Sátán kísértéseivel, és győzzön, és utána magára vegye a mi bűneinknek a terhét. Ugye ez Gecsemáné kerttől fogva tapasztalhatjuk a leírásból, az ige leírásából, és utána pedig, ami következett, az elfogatás, a kihallgatások, a megostorozás, a keresztre feszítés, mindezek következtek, Jézus Krisztus mindezt szeretetből vállalta értünk. Ez a végtelen szeretet nem maradhat válasz nélkül. Ez a szeretet igazi hálát kell, hogy fakasszon bennünk a mi szívünkbe, hogy Jézus ezt értünk tette, és egyetlen egy méltó válaszunk lehet az Istennek erre az ajándékára, ha mi odaszánjuk a mi életünket neki, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, én neked szeretnék szolgálni, én engedelmeskedni szeretnék. Az úrvacsorának ez a lényege, hogy megerősít az Úr bennünket abban, hogy egy új életet kezdhetünk, most már megtisztult szívvel, megtisztult élettel, tiszta lappal indulhatunk az életünkben, és az Isten támogatni és segíteni fog bennünket a továbbiakban. Adja meg az Úr nekünk, hogy ez a mai úrvacsora is valóban ezt az örömet adja számunkra, és ahogy maga Dávid is írja a Zsoltárában, akkor leszünk igazán boldogok. Boldog, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalátság nincsen. És azt mondja, hogy vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondom, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Segítsen az Úr bennünket, hogy ez a tapasztalatunk legyen a mai úrvacsorán is, az ő kegyelméből. Amen.